A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük a 237. dicséret első versét, majd utána leülve folytassuk a másodiktól a hetedikig tartó verseket. Az első vers így kezdődik: reménységemben hívlak, Uram Isten. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a soron következő Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 63. részéből.
Sóvárgás Isten hajléka után. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy az én Istenem. Téged keres, téged szomjaz a lelkem. Utánad sóvárok testem, mint a kiszáradt, elepett föld, amelynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélhessem hatalmadat és dicsőségedet, hiszen kegyelmed jobb az életnél. Ajkam, hadd dicsérjen téged, hadd áldjalak ezért életem fottyáig, hadd emeljen föl kezemet a te nevedben. Mintha zsíros falatokkal és kövérséggel telne meg lelkem, amikor víg ajakkal dicsér téged a szám. Rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert te voltál segítségem, és szárnyad árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád a lelkem, jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik halálra keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. Kard martalékául esnek, és sakálok eledelévé lesznek. A király pedig örvendezni fog Istenben. Dicsérik őt mindazok, akik rá esküsznek, de a hazugok szája be lesz dugva. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük neked, hogy egyszülött fiadat küldted, aki atyánká és Istenünké tett téged, mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus a miénk lehet. Kérhetjük tőle, hogy sóvárogjon a mi szívünk, a mi Istenünkre. Segíts, Úr Jézus Krisztus, hogy taníthatók lehessünk. Segíts bennünket, hogy a pusztaságban, az életünk nehezeiben hozzád folyamodjunk, hogy a te szárnyaid árnyékában legyen a mi nyugalmunk és nyughelyünk. Taníts bennünket benned örülni, a te nevedet mindenkor segítségül hívni, és megtanulni és elhinni azt, hogy a te kegyelmed jobb az életnél, jobb és több. Mert ez a földi élet sok minden jóval van tele, de benne van a bűn is. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, Úr Jézus, hogy a sátán munkáit lerontsd, és hogy ott a kereszten minden bűnünkért eleget tegyél. Hadd hallhassuk most is a kegyelem üzenetét, hogy te azért jöttél, hogy megszólíts bennünket, hogy újjá tegyél bennünket, hogy Isten felé sóvárgó lélekké tegyél bennünket. Kérünk, hogy most is te áldj bennünket, csendesíts le bennünket, és hadd hallhassuk a te igéd örömüzenetét, a kegyelem evangéliumát. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 65. részéből, a 4. versből hirdetem nektek. Bűneim erőt vettek rajtam, de te megbocsátod vétkeinket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a kiosztott lappal ellentétben a 438. dicséret 6. versét énekeljük. Tehát 438. dicséret 6. verse, szállj le most mennyből életnek kenyere. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő igéjét, az ő üzenetét, írva található a felolvasott Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 63. részében, a 2., 4. és 6. versben. Ó Isten, te vagy az én Istenem, téged keres, téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárok testem, mint a kiszáradt, elepett föld, amelynek nincs vize. Hiszen kegyelmed jobb az életnél, ajkam hadd dicsérjen téged, mintha zsíros falatokkal és kövérséggel telne meg lelkem, amikor víg ajakkal dicsér téged a szám. Amen. Gyülekezet, foglaljál helyét. Kedves testvérek, a nyári Zsoltár sorozat egy újabb égköve áll előttünk. Először szeretnék majd néhány szót szólni az alaphelyzetről, másodjára szomjúságról, harmadjára Isten kegyelmének a megtapasztalásáról, végül pedig a jól lakásról. Lássuk először tehát az alaphelyzetet. A Zsoltár írója Dávid, és így olvassuk az alaphelyzetet rögtön az első versben, Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. A helyszín tehát Júda pusztája. Hogyha az időpontot keressük, arra is találunk támpontot a Zsoltárban, hiszen Dávid ekkor már király volt. A 12. vers így kezdődik, a király pedig örvendezni fog Istenben. Tehát Dávid ekkor már király. Nem Saul elől menekült. Egyetlen ilyen helyzet volt, amikor Júda pusztájában kellett menekülnie, amikor Absalom támadt ellene, és Jeruzsálemből el kellett vonulnia. És ekkor távol volt a szent helytől, a Fridládát pedig visszaküldte Jeruzsálembe. Sámuel 2. könyvében olvasunk erről, ekkor így szólt a király Cádóknak, vidd vissza Isten ládáját a városba. Ha kedves leszek az Úr előtt, ismét hazahoz engem, és látnom engedi azt és az ő sátrát. Ha pedig ezt mondja, nem gyönyörködöm benned, íme itt vagyok, cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik. A helyzet tehát az, hogy Dávid, a király, menekül, Júda pusztájában vonul, és távol van a szent várostól, távol van a szent helytől, és távol van a szövetség ládájától is. És éppen ezért sóvárgás fogja el a szívét. De hit által ez a szomjúsága, ez a sóvárgása megszűnik, és újra teljes szívéből bízik Istenben. Tehát ez az alaphelyzet. Lássuk azt a szomjúságot, amiről először is ír Dávid. Ó Isten, te vagy én Istenem, téged keres, téged szomjaz a lelkem, utána csóvárok testem, mint a kiszáradt, elepett föld, amelynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélhessem hatalmadat és dicsőségedet. Dávid királyt szomjúság gyötörte, de szomjúság gyötör minden embert ezen a földön. Egy kimondhatatlan, gyötrő és tikasztó szomjúság jellemez minden embert. Szomjúság az elismerésért, hogy ne nézzenek semmibe, hogy elismerjék az értékeinket, a jó tulajdonságainkat, sőt, a személyiségünket, hogy ne írjanak le. mint ahogyan a világ leírja a kevésbé tehetségeseket, a betegeket, ahogyan a világ leírja a nyugdíjasokat. Van bennünk egy szomjúság az elismerés iránt. De tikkasztó szomjúság fog el bennünket a békességért is, hogy ne kelljen folyton hadakozni, ne kelljen folyton veszekedni, ne kelljen folyton védeni magunkat, hogy végre békében és megelégedettségben élhessünk. De szomjúság fog el bennünket a biztonságért is, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatva sem másoknak, sem ennek a világnak, hogy végre szilárd helyen állhasson a lábunk. De leginkább gyötrő szomjúság fog el mindenkit a boldogságért, hogy ne csak örömeink és élvezeteink legyenek. Ne csak valami pillanatnyi jó helyzet vegyen bennünket körül, hanem igazi, hamisítatlan boldogságunk. És kedves testvérek, senki nem ad egyetlen pohár vizet sem, mert nem tud adni nekünk. Mert egy kietlen pusztaságban élünk valamennyien, ebben a világban, immár az Édenkerten kívül, és egy óriási szomjúság van bennünk. Egy valaki tudja kielégíteni ezt a tikkasztó szomjúságot, az Úr Jézus Krisztus, aki ott a Golgotai kereszten így kiáltott fel, szomjúhozom, hogy nekünk ne kelljen szomjúhoznunk soha többé. Jézus mondja, aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. És a Samária asszonynak, a Jákob kutyánál pedig ezt mondta, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Tehát egy valaki tudja örök lelki szomjúságunkat megelégíteni, maga Jézus Krisztus. De valljuk meg őszintén, hogy a hívő ember is lehet szomjas. Nem csak a hitetlen, a hívő ember is lehet szomjas. Mikor? Amikor elhagyja az élet vizének a forrását, ahogy Jeremiásnál olvassuk, mert kettős gonoszságot követett el népem, elhagytak engem az élő víz forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak, és repedezett falú víztartókat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Ha a hívő ember a maga útjaira tér, hogyha a hívő ember elhagyja az élet vizének forrását, akkor ő is szomjazni fog. Dávidnak azért kellett menekülnie és a pusztában bolyonganéja, mert Becsabéval súlyosan vétkezett, és Uriást, Becsabé férjét eltette lábalól. Ezért Isten ítélete szerint nem távozik el a fegyver a házadból. És valóban így történt. Ekkor még csak Absalom üldözte, később is voltak problémái gyermekeivel. De mindaz a csapás, amely Dávidot most és ezután is érte, nevelő és helyreállító szándékból történt. Ez Isten pedagógiája volt Dávid számára. Tehát Dávid is érezte a szomjúságot, de ő már tudta, hogy hol van az élet vizének a forrása, ő már tudta, hogy kihez kell menni ezzel a szomjúsággal, és ez a Zsoltár éppen ennek a szava. Először megfogalmazza a szomjúságát, de utána víg örömre derül, mert tudja, hogy Istennél megtalálja mindazt, amire neki szüksége van. A hívő ember is lehet szomjas, és neki is csak egy valaki tudja megelégíteni a szomjúságát, az Úr Jézus Krisztus, de ő újra és újra megelégíti. Hiszen mi újra és újra elhagyjuk az élővíz forrását, amikor hétköznapi életünkben újra és újra megfeledkezünk Istenről, és újra a saját útjainkra térünk, és akkor előbb-utóbb kínos szomjúság fog bennünket el. De a hívő ember tudja, hogy kihez kell visszamenni. Mert Dávid is átélte azt, amit így fogalmaztam meg, hogy Isten kegyelmének a megtapasztalása. A negyedik versben ezt olvassuk, amikor megfogalmazza szomjúságát, és utána már azt vallja, hiszen kegyelmed jobb az életnél, ajkam, hadd dicsérjen téged. Tudja, hogy hova kell menni szomjúságával, Istenhez. És tudja, hogy mit fogja az ő szomjúságát megelégíteni, Istennek a kegyelme. És ez a kegyelem jobb az életnél. Kedves testvérek, az eredeti héber szó a hesed, az egyik legkülönlegesebb bibliai fogalom. Mert egyszerre jelenti azt, hogy kegy, szeretet, kegyelem, és ugyanakkor azt is jelenti, hogy gyalázat és szégyen. Az eredeti igéből mindez következik. Mind a kettő következik. Én ezt most nem akarom részletezni, hiszen nem héber nyelvtanórát tartunk. De ne felejtsük el, hogy Isten szeretete, kegyelme nem csupán az, hogy gondot visel rólunk, hanem csodálatos módon utal arra is, hogy ez a szeretet Jézus Krisztusnak mibe került. A kereszt gyalázatába, a kereszt szégyenébe, és így kapcsolódik össze a kegyelem és a gyalázat, a Isten szeretete és a szégyen. A megváltó kegyelem az, amely valóban jobb még az életnél is, mert az örök életet szerezte meg a számunkra. És ez az, amit újra és újra megtapasztalhatunk, amin soha nem lehet túllépni, Jézus Krisztus golgotai keresztje. Kedves testvérek, ha egy fiú és egy lány szerelmes egymásba, akkor nem tudnak betelni egymással. Minden idejüket egymással szeretnék eltölteni. Így lehet betelni, vagy így nem lehet betelni pontosabban, Isten megváltó kegyelmével sem. Mert újra és újra azt akarjuk tapasztalni, újra és újra Istennel akarunk együtt lenni, mert őt szeretjük. Mert az ő szeretete előbbre való szeretet, és tudjuk, hogy mibe került neki. És ezért beszélhetünk negyedjére a jól lakottságról is. Dávid dicséri Istent, és ez olyan a számára, mintha jól lakott volna. Mintha zsíros falatokkal és kövérséggel telne meg lelkem, amikor víg ajakkal dicsér téged a szám. De mi ez a jól lakottság? Megint csak Jézust idézem. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha. És a samáriai asszony történetében is olvasunk eledelről. Van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem. Sőt, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Jól lakottak, tehát akkor vagyunk, ha Isten ígéjével élünk, ha Jézushoz megyünk, és cselekesszük Isten akaratát. Hogyha őt dicséri minden gondolatunk, minden szavunk és minden cselekedetünk, hogyha neki engedelmeskedünk, akkor bizony olyan érzés tölt el bennünket, mintha jól laktunk volna. Dávid is, eltekintve Betsabé esetétől, egész életében az Úr akaratát kereste. Igyekezett aszerint élni, Istennel járni, neki engedelmeskedni. Így aztán nem volt lelkileg sem éhes, sem szomjas. Vagy amikor éhes volt és szomjas volt, tudta, hogy kihez, hová kell menni. Kedves testvérek, most még ehetünk és ihatunk. Mert most még tart a kegyelmi idő. De jönnek majd napok, melyekről így prófétál Ámos próféta. Jönnek majd napok, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása utáni éhséget. Tántorogni fognak tengertől tengerig, és északtól keletig, Útra kelnek, hogy keressék az Úr beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a szomjúság miatt, bizony elhullanak, és nem kelnek föl többé. De még nem tartunk itt. Még nem tartunk itt. Kedves testvérem, ha éhes vagy, ha szomjas vagy, ha ez a világ nagyon sanyarú állapotban tart téged, akkor jöjj Jézushoz, és higgyél benne, mert ő az igazi étel, és ő az igazi ital. Ha valaki ő hozzá megy, nem szomjazik meg, és aki benne hisz, nem éhezik meg soha. Amen. Az igére válaszként a 379. dicséretünk első versét énekeljük. Urunk Istenünk, a Te szent színed előtt megállva megvalljuk szomjúságunkat és éhségünket. Megvalljuk úgy, hogyha még nem találtuk meg a megoldást, és tele vagyunk nyugtalansággal és békétlenséggel, mert szomjasak vagyunk, szomjazunk az elismerésre, szomjazunk a biztonságra, szomjazunk a békességre, szomjazunk a boldogságra, és sehol nem találjuk, ezért hadd kérjünk, hogy Te benned megtalálhassuk ezeket. És Urunk, van olyan is, megvalljuk neked, hogy bűneink miatt eltávolodunk tőled, és ismét szomjazunk, mert elhagyjuk az élő víznek a forrását. Hadd térjünk újra és újra vissza hozzád, és hadd elégítsed meg a mi lelkünket, a mi életünket. Élő vízzel és mennyből alászált kenyérrel, önmagaddal. Kérünk, hogy így táplálj bennünket, amíg ezen a földi úton járunk, a földi zarándok utat, hadd járjuk végig azzal a táplálékkal, amelyet Te adsz nekünk. És köszönjük, Urunk, a testi tápláltatást is, hiszen mindent megadsz, ami testnek és léleknek, amire testnek és léleknek szüksége van. Köszönjük gondviselő kegyelmedet is, nem csak a megváltást. Urunk, hadd gondoljunk most különösképpen is azokra, akik kísértések között élnek, akik betegségekkel küzdenek, akiknek a szívét gyász fogja el. Urunk, egyedül nálad van az élet vizének a forrása. Mindannyian hadd találjunk oda. És így kérünk nem csak egyéni életünkért, hanem gyülekezetünkért is. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy mindig értsük és lássuk, hogy merre kell haladnunk, hol kell téged keresnünk, merre kell követnünk. Köszönjük, hogy te nem csak kísérsz az úton, hanem te magad vagy az út. Ó, de sokszor letérünk erről az útról, de köszönjük, hogy ilyenkor utánunk jössz, mint ahogyan az elveszett bárány után is, és visszaviszel a nyájhoz. Kérünk, hogy így vezess bennünket végig ezen az életen. És Urunk, annyi a szomjúság és éhség ezen az egész világon, testileg is, de különösképpen lelkileg. Munkálkodj, Urunk, kegyelmesen, és kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. És Urunk, hadd adjunk hálát az elmúlt hetek táboraiért, csendes heteiért, amelyekben ott voltál, és felnőtteket és gyermekeket egyaránt szereteteddel vetted körül, és hadd könyörögjünk a Barostéri gyülekezetért, annak lelkészéért és minden tagjáért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.